Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Számos érdekességet tartogat a mai műsor is, tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Magyar űrhajós repülhet a nemzetközi űrállomásra. Először sikerült megmérni egy kék bálna púzusát. Alig 2 grammos a világ legkisebb madara. Agyi fejlődési nehézséget okozhatnak az okos készülékek a gyermekeknél. Megtalálták az immunrendszer fő kapcsolóját. Váratlan összefüggést találtak az érettségi eredmény és a reggeli között. Napi 15 perccel több séta berobbantaná a világgazdaságot. Először hajtottak végre robotasszisztált agyműtétet, és magyar fizikusok találhatták meg az 5. erőt. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Mindenekelőtt azonban következzen 10 tény Marie Curie-ről. A lengyel származású Marie Curie, aki 1867. november 7-én született Varsóban, Marie Sklodowska néven, a világon az első és mindeddig az egyetlen tudós, aki 2 tudományágban is Nobel-díjat kapott. Curie 1903-ban fizika, majd 1911-ben kémiai Nobel-díjat kapott. Aztán a második tény, Marie Curie volt az első nő, aki Nobel-díjat nyert, ráadásul egy olyan korszakban, amikor a rangos kitüntetés várományosaira még csak férfiak szavazhattak. Az első díjat férjével, Pierre Curie-vel és Andy Becquerel-lel megosztottan kapta a radioaktivitás kutatásáért, a másodikat pedig a 2 radioaktív elem, a rádium és a polónium felfedezéséért. A harmadik, a 20. század elején a tudósok nem rendelkeztek kellő ismeretekkel a radioaktív sugárzás káros hatásairól. Curie az ágya mellett éjjeli szekrényén egy adag rádiumot tárolt, amely egyfajta éjjeli fényként funkcionált. Aztán a negyedik tény, Curie tudományos jegyzeteit ólom bevonatú dobozokban őrzik, mivel a papírok még jó 1000 éven keresztül sugároznak majd. Az 5. tény, miután osztály elsőként befejezte középiskolai tanulmányait, az ifjú Marie a Varsói Egyetemen szerette volna folytatni tanulmányait, de az egyetem ekkor még nem fogadta el nők jelentkezését. A párizsi Sorbonne-ra viszont bejutott, így a lengyel hölgyből francia tudós lett. Aztán a következő tény, az első világháború folyamán Curie egy hordozható röntgenkészüléket fejlesztett ki, amely nagy mértékben megkönnyítette a fronton dolgozó sebészek munkáját. A tudós nő még mentőautót is vezetett a nagy háború alatt, amely az általa kifejlesztett röntgenkészülékkel volt felszerelve. Aztán a 7. tény, Curie radongázzal töltött fiolákat is előállított. Az üvegcsékben tárolt gázt fecskendőkkel a sebesültek szervezetébe juttatták, amellyel sterilizálni tudták a sebeket. A radonos gáz befecskendezésével és a mobil röntgen használatával egyes felmérések szerint mintegy 1 millió katona életét mentették meg a háború alatt. Aztán Marie Curie még a tudományos munkáért kapott kitüntetéseket, így a Nobel-díjakat is felajánlotta a francia államnak, hogy hozzájáruljon a háborús erőfeszítésekhez. A trófeákat végül nem olvasztották be, a francia nemzeti bank udvariasan elhárította a nagylelkű ajánlatot. A 9. Marie Curie lánya, Irene Joliot-Curie anyjához hasonlóan Nobel-díjat kapott. A jeles kitüntetést férjével, Frédéric Joliot-Curie-vel megosztottan vehette át 1935-ben a mesterséges radioaktivitás felfedezéséért. És a 10. tény, Marie Curie 1934-ben aplasztikus anémiában hunyt el. Ez azt jelenti, hogy a csontvelő elégtelen működése miatt nem termelődik megfelelő mennyiségű vörösvérsejt. A betegséget azok a radioaktív anyagok okozták, amelyekkel Curie élete során dolgozott. A radioaktivitás káros hatását az élő szervezetre Curie sohasem ismerte el. Ez volt tehát 10 tény Marie Curie-ről, a lengyel származású 2-szeres Nobel-díjas tudósról. A folytatásban pedig egy hazai áttörésről számolunk be rövidesen. Magyar űrhajós repülhet a nemzetközi űrállomásra, és szó lesz arról is, hogy először sikerült megmérni egy kék bálna púlzusát.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Magyarország 2024-ben űrhajóst kíván küldeni az űrbe, hangzott el az Európai űrügynökség az ESA konferenciáján. Az űripar az egyik legfontosabb iparág lesz a jövőben. Magyarország számára ez egy újabb fejlődési, kitörési lehetőség. Fókuszában a második magyar űrhajós kiképzése és a nemzetközi űrállomásra, az ISS-re történő felküldése szerepel, amely reálisan megvalósítható. Új-Zélandról egyébként felbocsátották a napokban a magyar űripar történetének második és harmadik műholdját, amelyek most először a mesterséges elektromágneses szmogot mérik a magas légkörben. A további célok között szerepel, hogy Magyarország önálló műholdat állítson földkörüli pályára 2024-ben. Emellett Oroszországgal együttműködésben magyar tudományos és mérési eszközöket fog feljuttatni a nemzetközi űrállomásra, szintén 2024-re. Továbbá előkészítő szakaszban van egy űridőjárási misszió is, amelynek keretében mikroműhold flottát építünk. Magyarország ebben az iparágban eddig nem volt tényező, pedig magyar vállalatok és egyetemek nagyon sok és nagyon komoly kapacitást, szaktudást és technológiát halmoztak fel ezen a területen. Magyarország jövőre ünnepli az első 1980-ban végrehajtott magyar űrrepülés évfordulóját, amelynek alkalmából Budapest űrkutatási konferenciának ad otthont. Ugye Farkas Bertalan volt az eddigi egyetlen magyar asztronauta, aki az űrben járt. A folytatásban pedig szálljunk alá a tengerre, először sikerült megmérni egy kékbálna pulzusát. Óriási sikert értek el a kutatók, először tudták megmérni egy kékbálna pulzusát, ezzel értékes információkat nyerve a világ legnagyobb teremtményéről. Az akár 30 méteresre és 200 tonnásra is megnövő kékbálna pulzus száma szélsőségesen lecsökken, amikor táplálékért alámerül az óceánba. Ez általában 4-8, de akár 2 szívverést is jelenthet percenként. A megfigyelt maximális pulzus szám percenként 37 szívverés volt, amit akkor mértek a kutatók, amikor a bálna ismét a felszínre úszott a táplálékszerzés után. Az Amerikai Tudományos Akadémia folyóiratában publikált tanulmány vezetőszerzője, a Stanford Egyetem tengerbiológusa Jeremy Goldbogen szerint a kékbálna ilyen beható vizsgálata segít jobban megérteni a szélsőségesen nagytestű állatok szervezetének működését, vagyis, hogy milyen az élet és milyen ütemben zajlik az élet egy ilyen nagy testben. Minél nagyobb egy állat, annál alacsonyabb a pulzus száma, hogy a szívnek minél kevesebb munkája legyen a vérpumpálásakor. Az embernél a nyugalmi pulzus szám nagyjából 60-100 szívverést jelent percenként, és körülbelül 200 a percenkénti felső határ sportolás közben. A legapróbb emlősök, a cickányok szíve ezzel szemben akár 1000-et is ver percenként. A kutatók tapadó korongokkal erősítettek a bálnára egy műanyagtokban lévő mérőműszert, amely az állat szívritmusát figyelte, miközben az a nyílt óceánban úszott. A bálna szívének közelébe a bal uszonya mögé illesztett műszerrel 9 órányi adatot sikerült gyűjteniük a szakembereknek egy 22 méteres felnőtt hím példánytól a kaliforniai Monterey öbölben. Nagy eredmény tehát, hogy először sikerült megmérni egy kékbálna pulzusát, és amikor ez a hatalmas állat az óceánba merül, 4-8, de akár csak 2 ver a szíve percenként. És a világ legnagyobb állat után a folytatásban jöjjön a világ legkisebb madara, hogy melyik ez rövidesen kiderül, illetve szó lesz arról is, hogy agyi fejlődési nehézséget okozhatnak az okos készülékek a gyermekeknél.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Alig 2 grammos a világ legkisebb madara, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. A világ legkisebb madara, a méhkolibri testtömege fele sincs a legkisebb hazánkban előforduló madárfajnak, hiszen a sárga fejű királyka és a tüzes fejű királyka maximum 5 grammot nyom. A méhkolibri Kuba szigetének lakója és az Isla de Juventud területén honos. Volt már arra példa, hogy elkoborolt a Bahama szigetekre, ahol az éghajlati körülmények megfelelnek természetes élőhelyének. A madár a szubtrópusi és trópusi viszonyok között marad fenn. Nektárral táplálkozik, de rovarokat is fogyaszt. A nevét apró termete és repülés közben hallható hangja miatt kapta, ami a méhekére emlékeztet. Ezt a hangot a másodpercenkénti 30-80 szám csapása váltja ki. Repülés közben meg tud állni egy helyben, sőt, hátrafelé is tud repülni. A méh kolibri testhossza 6 cm, testtömege 1,6-től 2 g, ezzel a világ legkisebb madara cím tulajdonosa. Több színben pompáznak, a tojók kissé fakóbb színűek. Ezekkel a méretekkel tehát a méh kolibri a világ legkisebb madara. És a folytatásban még szintén biológia, de már az orvostudomány teréről. Agyi fejlődési nehézséget okozhatnak az okos készülékek a gyermekeknél. Azok a gyermekek, akik órákat töltöttek a képernyő előtt, strukturális agykárosodást szenvedhetnek. Egy új tanulmány kimutatta, hogy a táblagépek, az okostelefonok és a tévék túlzott használata rossz hatással lehet a gyermekek agyára, negatívan befolyásolja a kommunikációs, a gondolkodási és az olvasási készségeiket. A képernyő előtt töltött idő a 6 éven aluli gyermekek agyára negatívan hat. Akik így küzdködhetnek a nyelvtanulással és az írástanulással, írja az egyik nagy brit lap. A tabletek, okostelefonok és televíziók a tárgyfelismerő, végrehajtó és viselkedési folyamatokra is hatással vannak. A tanulmány vezetőszerzője John Hutton elmondta, a képernyő alapú média használat elterjedt és egyre növekszik a fiatalkorúaknál az otthoni, gyermekgondozási és iskolai környezetben. Az eredmények rámutatnak arra, hogy meg kell értenünk a képernyők agyra gyakorolt hatásait, különösen a korai gyermekkorban, a dinamikus agyi fejlődés szakaszában, hogy a szolgáltatók, a döntéshozók és a szülők egészséges határokat állapíthassanak meg, tette hozzá. Hutton csapata egy speciális képalkotó technikát alkalmazott az agy fehér állományának felmérésére 6 éven aluli fiúknál és lányoknál. A 47 egészséges résztvevőn először elvégezték a szokásos kognitív teszteket. A képernyő előtt töltött időt a szülők által kitöltött 15 pontos kérdőív segítségével mérték. Azok, akik a legtöbb időt töltötték elektronikus eszközök használatával vagy tévénézéssel, sokkal kevésbé tudták szóban kifejezni magukat, valamint a nekik mutatott képeken sem voltak képesek gyorsan megnevezni a tárgyakat, ami a lassú idegrendszeri feldolgozási képességre utal, és az íráskészségük is rosszabb volt. A kutatásban résztvevők között 10-ből 6 gyermeknek volt saját okostelefonja vagy táblagépe, az alanyok 41%-ának pedig saját televíziója vagy hordozható készüléke volt a hálószobájában. A kutatók szerint a mostani tanulmány elsőként írja le az óvodáskorú gyermekek képernyő alapú média használatának strukturális neurobiológiai kapcsolatát. A tanulmány azt találta, hogy azoknál az óvodáskorú gyermekeknél, akik számítógépes játékokkal és egyéb digitális kijelzőhöz köthető tevékenységekkel töltik a szabadidejüket, kevesebb az agy fehér állomány szintje, ami fontos szerepet tölt be az idegsejtek közötti kommunikációban. Ez rontja az agyi szervezettséget és a mielin képződését. A mielin az idegek körüli védőhüvely, amely lehetővé teszi az idegimpulzusok gyors mozgását. Ennyi tehát arról, hogy agyi fejlődési nehézséget okozhatnak az okos készülékek a gyermekeknél. Nagyon fontos tehát odafigyelni ezek használatára. Ami pedig a folytatást illeti, megtalálták az immunrendszer főkapcsolóját, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy váratlan összefüggést találtak az érettségi eredmény és a reggeli között. Hogy mi ez? Rövidesen kiderül.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Régóta várt tudományos eredmények, kutatások és lehetőségek, hírek a tudomány világából.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról hallhatnak, hogy megtalálták az immunrendszer fő kapcsolóját. Szakértők egy csoportja kulcsfontosságú molekuláris útvonalat talált az immunrendszerben. A felfedezés segíthet az autoimmun betegségek bizonyos daganatok, a cukorbetegség, a szklerózis multiplex és a Crohn betegség hatékonyabb kezelésében. Graham Lord, a Manchesteri Egyetem munkatársa kollégáival egy olyan molekuláris útvonalat fedezett fel, amelyet a MicroRNS 142 nevű molekula szabályoz. A friss eredmények nagyban hozzájárulnak az immunrendszer működésének alaposabb megértéséhez. A 10 éven át tartó kutatás során kiderítették, hogy a mikroRNS 142 szabályozza a szupresszor T-limfocitákat, amelyek a többi között az autoimmun betegségekkel szemben nyújtanak védelmet. Lord szerint a felfedezésüket akár már néhány éven belül kamatoztathatják a gyógyszergyártásban. Amennyiben a szupresszor T-limfociták aktivitása túl alacsony, a többi immunsejt a gazda szervezetet is megtámadhatja, ha viszont túl magas, az elnyomhatja az immunrendszert, így az hatástalanná válik a rákos megbetegedésekkel szemben. Éppen ezért a szupresszor T-limfociták szabályozási folyamatának feltérképezése komoly eredmény. A tudósok bíznak abban, hogy eredményeikkel hatásosabbá válik majd az autoimmun és a fertőző betegségek, illetve a rák kezelése. Megtalálták tehát az immunrendszer fő kapcsolóját, amely segíthet abban, hogy a legoptimálisabban működjön a védekező rendszer. A folytatásban pedig kiderül, hogy mi az a váratlan összefüggés, amit az érettségi eredmény és a reggeli között találtak. Nos, azok a diákok, akik általában nem reggeliznek, rosszabbul teljesítenek az érettségin, mint azok, akik rendszeresen megeszik a reggeliüket. Erre az eredményre jutott egy brit kutatás. A Leeds-i Egyetem kutatói először bizonyították a reggeli elfogyasztása és az alapszintű középiskolai érettségi eredményei közötti összefüggést. A kutatás kimutatta, hogy a nap első étkezésének kihagyása miatt a tanulók kimutathatóan rosszabbul teljesítettek a vizsgákon, mintha reggeliztek volna. A kapcsolat akkor is igazolható volt, ha figyelembe vettek olyan más, az iskolai teljesítményre hatással bíró faktorokat is, mint a tanulók társadalmi, gazdasági helyzete. Az egyik egészségügyi folyóiratban publikált dolgozat vezetőszerzője, Kate Adolphus, a Leeds-i Egyetem pszichológiai karának tudósa kiemelte, a középiskolások hátrányba kerülnek, ha nem fogyasztják el a reggeliüket, ami táplálja az agyukat egy iskolai nap kezdetén. A kutatásban Nyugat-Yorkshire-i iskolák és középiskolák 294 diákja vett részt. Kiderült, hogy 29%-uk ritkán vagy soha nem reggelizik iskolai napokon, 18% alkalmanként reggelizik, 53% pedig gyakran étkezik reggel. Az eredmény szerint azok, akik ritkán reggeliztek, minden vizsgájukon mintegy 5 évvel kevesebb pontszámot kaptak, összehasonlítva azokkal, akik rendszeresen reggeliztek. A reggelit kihagyók összteljesítménye az iskolában csaknem 2 osztályzattal rosszabb volt az olyan szempontokat is bekalkulálva, mint a társadalmi gazdasági helyzet, az etnikai csoport, az életkor, a nem és a testtömegindex. Fontos tehát a mindennapi reggeli, ez derül ki az előző hírből. Ami pedig a folytatást illeti, még mindig egészségügy, napi 15 perccel több séta berobbantaná a világgazdaságot. Érdekes az összefüggés, és hallhattak arról is, hogy először hajtottak végre robotasszisztált agyműtétet. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról lesz szó, hogy napi több séta berobbantaná a világgazdaságot. Ha a dolgozók napi 1/4 órával többet sétálnának, az akár évente óriási többletet hozhatna a világgazdaságának, legalábbis erre jutott egy új elemzés. A napi plusz 15 perc séta, vagy 1 kilométer futás növelné a termelékenységet és a várható élettartamot, ami a gazdaság növekedéséhez vezethet, derül ki egy biztosítási cégcsoport és egy európai kutatóintézet közös tanulmányából. A gazdasági fellendülés az alacsonyabb halálozási arányból származna, vagyis több ember maradna életben, tovább dolgozna, ezzel gyarapítaná a gazdaságot, miközben kevesebbet hiányozna betegség miatt. A kutatás rávilágít a mozgáshiány és a termelékenység csökkenés közötti jelentős összefüggésre, valamint új perspektívát ad a munkaadóknak és az irányelvek megalkotóinak arra, hogy hogyan lehet növelni a népesség termelékenységét. Az ENSZ egészségügyi világszervezete, a WHO azt ajánlja, hogy minden felnőtt hetente legalább 150 perc mérsékelt, vagy 75 perc nagy intenzitású testmozgást végezzen. Egy tavalyi kutatás azt találta, hogy az Egyesült Államokban a felnőttek 40%-a, Nagy-Britanniában 36%-a, Kínában 14%-a mozog túl keveset ahhoz, hogy egészséges maradhasson. A mostani tanulmány részben azokon az adatokon alapul, amelyeket 7 ország összesen nagyjából 120 ezer lakosáról gyűjtöttek. Ezekből kiindulva modellezték, hogy milyen gazdasági előnyei lennének a több testmozgásnak, majd kivetítették egyenként 23 országra és az egész világra. Azt találták, hogy ha a 18 és 64 év közötti felnőttek napi 15 perccel többet sétálnának, az a világgazdaság teljesítményét mintegy 100 milliárd dollárral növelni évente. Megállapították azt is, hogy a mozgásszegény életet élő 40-esek várható élettartama átlagosan 3,2 évvel nőhetne azzal, hogyha naponta 20 percet futnának. Nem kell ahhoz tehát túl sokat tenni, hogy sokkal egészségesebben éljünk. A folytatásban pedig orvostudomány és technika. Először hajtottak végre robotasszisztált agyműtétet. A világon először hajtott végre robotasszisztált agyi aneurizma műtétet egy kanadai orvoscsoport Torontóban, reményt adva az aneurizmával, vagyis értágulattal küzdő vagy sztrókon, azaz érelzáródáson átesett paciensek hatékonyabb kezelésére. Az aneurizma legfőbb veszélye, hogy mivel ezeken a helyeken a kiboltosuló érfala elvékonyodik, az érben uralkodó nyomás hatására megrepedhet, vérrel árasztva el a környező szerveket és testüregeket. A másik veszély, hogy mivel a kitágult érszakaszban a vér áramlása lelassul, könnyebben képződik vérrög, úgynevezett trombus. A vérrög az érfalról leszakadva trombózist, embóliát okozhat. De visszatérve a műtéthez, a 64 éves paciensnek nagy méretű agyi értágulata volt, amelynél fennállt a repedés kockázata. A 2,5 órás műtét során a Toronto Western Hospital sebészei egy mikrokatétert juttattak be a nő agyába az ágyékán ejtett apró bemetszésen keresztül. A kórház egyik orvosa a robotrendszert használva végezte el az érfalat kitágító fémháló beültetését az artéria helyreállításához, és megszüntette az aneurizma vérellátását. A pacienst már a műtét másnapján hazaengedték, és jelenleg otthonában lábadozik. A robotasszisztált beavatkozás a sztrókon átesett betegeknél is alkalmazható. A folytatásban pedig egy másik előremutató eredmény, mondhatni áttörés, magyar fizikusok találhatták meg az ötödik erőt. Hogy mi ez? Mindjárt kiderül.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Technológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
Magyar fizikusok találhatták meg az ötödik erőt, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Krasznahorkai Attila 2016-ban már kimutatta annak a részecskének a létezését, ami a sötét anyaguk és a hozzájuk kapcsolódó energia működését határozza meg. A sötét anyag olyan anyagfajta, amely csillagászati műszerekkel közvetlenül nem figyelhető meg, mert semmilyen elektromágneses sugárzást nem bocsát ki és nem nyel el. Jelenlétére csak a látható anyagra és a háttérsugárzásra kifejtett gravitációs hatásból következtethetünk. A magyar kutatók újabb méréseket végeztek, és eredményeik megerősítették, Nobel-díjas szintű tudományos áttörést érhettek el. A világban eddig 4 kölcsönhatást ismertek. A gravitációt, az elektromágneses, valamint a gyenge és az erős kölcsönhatást. Ezek tartják egyben az atomokat és az elemi részecskéket. Az ötödik erő létezését, amit Krasznahorkai Attila és csapata felfedezett, eddig még nem ismerték el. Ugyanis a magyar kutatók legfrissebb mérései, amit egy új részecskegyorsító segítségével végeztek, azt mutatják, hogy bizony valóban egy új erőt és ezzel egy új kölcsönhatást fedeztek fel, ami felelős a sötét anyag és a sötét energia működéséért is. A sötét energia az a feltételezett energiaforma, amely az egész világegyetemben jelen van. Erős antigravitációs hatást, vagyis negatív nyomást fejt ki, a gravitációs vonzást semlegesíti. Ez a legelfogadottabb elmélet annak a magyarázatára, hogy a világegyetem gyorsulva tágul. Az eddig ismert erők és kölcsönhatások ugyanis a sötét anyag esetében nem működnek. Azt tehát eddig is tudták a kutatók, hogy lennie kell még ott valaminek. Az ezredfordulón egy holland fizikus kezdett kísérletekbe az MTA Debreceni Atommagkutató Intézetében, de az eszközök hiányosságai miatt nem járhatott sikerrel. A magyar tudósok azonban tovább dolgoztak, ennek eredményeként pedig 2012-ben publikálták először, hogy 17 megaelektromos terhelés hatására látnak egy új részecskét. A kísérlet lényege, hogy 1 milliméternél is vékonyabb tárgyat bombáztak protonokkal. A gerjesztés hatására egy másik atommag alakul ki, ami instabil, gyorsan leadja a felesleges energiát, mégpedig elektron-pozitron párok kilépésével. A kilépő elektron-pozitron párok repülési szöge előre kiszámítható. Ha azonban ettől eltérést tapasztalnak, akkor vagy mérési hiba történt, vagy egy új részecskéről van szó. Fejlesztették az eszközöket, és az évek során többször is megismételték a méréseket. Új spektrométert építettek 2015-ben, új eszközöket kaptak, ezekkel 2016-ban már eljutottak az új részecskéhez. Az eredményeiket azóta sokan próbálták cáfolni, de idén olyan mérési eredményeket publikáltak, amelyeket már nem valószínű, hogy bárki megpróbált cáfolni. Bebizonyosodott, hogy a 17 megaelektromos hevítésnél bizony nagyon nagy valószínűséggel egy új részecske látható. Nagy örömünkre sikerült ezzel a korábbi eredményeket reprodukálni. Idén pedig egy új kísérletet terveztünk, ami sorsdöntőnek bizonyult, mondta el Krasznahorkai Attila. Hélium 4 atommagot hoztunk létre, amelynek eredményeként nagyobb energiájú részecskék szabadultak fel belőle, mint korábban a berillium 8-ból. A kiszabaduló részecske nagyobb sebességgel mozog, és kisebb szögben lép ki a gyorsan mozgó X17-nek elnevezett új részecskéből. Míg a berilliumnál 140 fokos szögben érkeztek az elektron-pozitron párok a detektorba, a héliumnál 115 fokos volt a becsapódás relatív szöge. Magyarán sikerült többször is megismételni ugyanazt a mérést, és bebizonyosodott, hogy ugyanarról a részecskéről volt szó mindvégig. Az új X17 részecske új kölcsönhatással is jár. Ez lehet az ötödik erő, ami pedig egyértelműen Nobel-díjat ér. Magyar fizikusok találhatták meg tehát az ötödik erőt, erről szóltunk az elmúlt percekben, és ennyi fért a mai műsorba, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila, viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából!
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!